utassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek, december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Donald Trump akár Kijevbe is készen utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az két órán keresztül zajlott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky pedig kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vladimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsonya Julianus naptár szerint január 7-én lesz. Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától. A miniszterelnök szerint kérdés nem marad válasz nélkül. Hasonló eseményre legutóbb 2024-ben, 23-ban és 22-ben is, még karácsony előtt, december 21-én került sor. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis high-tech haderőfejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Navracsics Tibor január 6-án szeretné megtartani az egyeztetést. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. A szilveszteri tűzijátékok biztonságos felhasználására figyelmeztet a katasztrófavédelem. Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője azt írta, soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig kizárólag szabad téren, kertben vagy közterületen lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani. Végül az időjárásról. Csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja majd a napsütést, helyenként hózápor előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban meghallgathatnak két adventi prédikációt, és folytatjuk a szinodalitásról szóló beszélgetés sorozatunkat is. Elsőként Pap András atyának, a diósgyőri görögkatolikus egyházközség parókusának adventi gondolatait hallgathatják meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetség táblája ez. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit, Júda nemzette Fáreszt és Zárát Támártól, Fáreszt nemzette Ezront, Ezron nemzette Áramot, Áram nemzette Aminadábot, Aminadáb nemzette Nászont, Nászon nemzette Szálmon, Szálmon nemzette Boázt Roháktól, Boáz nemzette Obedet Ruttól, Obed nemzette Jesszit, Jessze pedig nemzette Dávid királyt. Dávid király nemzette Salomont Uriás feleségétől, Salomon nemzette Robámot, Robám nemzette Abiát, Abia nemzette Ázát, Áza nemzette Jozafátot, Jozafát nemzette Jórámot, Jórám nemzette Oziást, Oziás nemzette Jotámot, Jotám nemzette Áházt, Áház nemzette Ezekiást, Ezekiás nemzette Manasszét, Manassze nemzette Ámont, Ámon nemzette Joziát, Jozia nemzette Jehoniát és testvéreit a Babilonba való elhurcoláskor. A Babilonba hurcolás után Jehonia nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zorobábelt, Zorobábel nemzette Abihudot, Abihud nemzette Eljakimot, Eljakim nemzette Ázort, Ázor nemzette Szádokot, Szádok nemzette Achimot, Achim nemzette Eljudot, Eljud nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Mátánt, Mátán nemzette Jákobot, Jákob nemzette Józsefet, Mária férjét, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Az összes nemzedék, tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a Babilonba elhurcolásig 14 nemzedék, és a Babilonba hurcolástól Krisztusig 14 nemzedék. Jézus Krisztus születésének ez a története. Anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy méhiben fogant a Szent Lélektől. Férje József pedig igaz ember volt, nem akarta megszígyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, íme megjelent neki álmában az úrangyala, és így szólt hozzá: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, a benne fogant élet ugyanis a Szent Lélektől van. Fiút fogsz szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg a népét bűneitől. Mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a proféta által mondott. Íme a szűz méhében fogan és fiat szül, s annak nevét Emmánuelnek hívják, ez azt jelenti, velünk az Isten. József erre fölébredt álmából is úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg őt, míg meg nem szült elsőszülött fiát, akinek a Jézus nevet adta. Kedves testvérek, itt vagyunk karácsony előtt. Az előző éjszaka, ami mögöttünk van, volt a leghosszabb éjszaka. Most már a nappalok készülnek uralkodni az éjszaka fölött. Minden igyekszik elkészülni a nagy ünnepre, és milyen érdekes, hogy igen, hosszú utat kell megtenni. Názáretből Betlehemig egy hetes gyaloglás, 140 kilométer, és ezen már elindult a Szent Család, hogy teljesítsék a császári parancsot, a népszámlálás parancsát, egy jó hetes gyaloglás, és a liturgikus szövegeink olyan szépen fogalmazzák meg például a mai vasárnapnak azt a készületét, amit nem Józsefnek és Máriának, hanem az őt fogadó helynek kell biztosítani. Mai vasárnap énekeiből olvasok: Betlehem, Júda földje, a tesz szerint létezőnek fényesen készítsd elő a lakóhelyét, a megszentelt pusztát, melyben Isten születik meg testileg, szeplőtelen szent szűztől, hogy üdvözítse a mi emberi nemünket.
Másik ének így kezdődik. Íme közeledik üdvösségünk ideje. Készülj puszta, a szűz közeledik, hogy szűjön Betlehem, Júda földje, ékeskedj és örvendez. Mert tőle tündöklött föl a mi urunk. Halljátok meg hegyek és halmok is, úrja a környéke, mivel érkezik Krisztus, hogy üdvözítse a teremtett embert. Vigadj Betlehem is, te Efráta, készülj, mert jön az Isten szülő, hogy rideg jászolban megszülje a kimondhatatlan Istent. Ó, félelmetes titok, az ő születését előünneplik ma fényesen Ábrahám is, Izsák, Jákob, és a pátriárkák és a próféták, és az emberek és az angyalok is. Vagyis minden is mindenki készüljön. A héten azoknak a családoknak e-mailben küldtem el a karácsonyi ünnepi szertartási rendet, akik olyan ritkán fordulnak meg a templomban is. 5 perc múlva jött egy válasz, köszönjük, megyünk. Olyan jól esett. Igenis, ők készen vannak és menni akarnak. Az előbb rengeteg nevet hallottunk. Mégpedig Ábrahámtól kezdve 3x14 nemzetséget Józsefig, Jézus nevelő apjáig. És ez a 3x14 nemzetség azt az 1800 évet öleli át, amelyben készült minden és mindenki, hogy menjünk, hogy fogadjuk. De hogyan az apostoli szakaszban hallottuk, ők nem láthatták meg a megváltót, de nekünk nagyobbat, többet, jobbat és szebbet készített az Úr. Egy idős hölgy jött egyszer sírva, hogy segítsek már neki, hogy ő kicsoda. Hát csodálkoztam ezen a kérdésen, és elmondja, hogy hát az a helyzet, hogy azzal szembesült, hogy az egyik név formája, vezetékné formája van a személyigazolványában, teljesen más név van a születési anyakönyvi kivonatában, és van egy harmadik név a nyugdíjas igazolványában. Ki ő? Nem tudja. Most Y-nal vagy 2S-sel kell írni a nevét. Nézzük már meg a keresztelési anyakönyvben, hogy ott hogy van bejegyezve. Hát ott volt a negyedik féle elírás, úgyhogy sírva ment haza, de vannak, akik nem azért szeretnék az anyakönyveket föllapozni, hogy a saját nevüket találják meg, hanem az őseiknek a nevét. Vannak nagyon jó családfa kutató programok, van, aki ezt nagyon szereti, hogy az őseit feldolgozza, de ez a 3x14 név nem egy családfa kutatás, hanem annak a bemutatása, hogy az ábrahámi ígéret, ami elhangzott az Istentől, végig vonul ezen a nemzetségen, és az az ígéret, hogy a te népedből, a te családodból fog származni az egész világnak a megváltója, most teljesedik. Van egy család, 3 fiú van a családban, és az egyik fiúnak az esküvőjén az édesapa az föláll, egy nagyon szép díszes kereszt volt a kezében, és akkor a rövid kis beszédben azt mondta, hogy hát a 3 fiától ő azt várja, hogy nagyon szép unokái legyenek, úgyhogy ezt a keresztet most odaadja ennek a fiatal házaspárnak, és a keresztet azt kapja meg, ahol a következő gyermek fog születni. És így családról családra megy tovább a kereszt, és biztos, hogy majd ez a 3 fiú is tovább fogja adni az ő gyermekeinek, az ő gyermekei a gyermekeiknek, vagyis elindul valami, aminek a teljesedése csodálatos dolgot jelent. Na hát az isteni ígéretnek a beteljesedésére várunk karácsony ünnepekor. Hogyan várakozzunk? Hogyan ünnepeljünk? Érdekes riportot hallottam, hogy idősebbeket kérdeznek, hogy hát milyen volt a gyerekkori karácsonyuk, és akkor az első mondat az volt, hogy hát a mi gyerekkori karácsonyunk az úgy volt régen, hogy volt hó. Ma már ne várjanak havat karácsonykor, mert ettől már el kell tekinteni. Nem a hó, nem a dísz, hanem valami más érdekel minket, ami segítsen a készületünkben. 3 dolog. Az első dolog, ez az engedelmesség. Ha a karácsonyi eseményekre, vagy a karácsonyt megelőző eseményekre gondolunk, akkor olyan csodálatos ennek a végigvezetése. Isten parancsának és akaratának, vagy kérésének mi minden és ki mindenki engedelmeskedik. Engedelmeskedik a történelem. Milyen szörnyű elképzelés, hogy ez a római császár Augustus azt a parancsot adja ki, hogy számlálják össze a birodalom minden egyes lakóját, emberét, mégpedig úgy, hogy menjenek el a származási helyükre. Hát az isteni parancsot teljesítette, engedelmeskedett ez a császár, bár nem is tudott róla, hogy így szülessen a megváltó Betlehemben. Gábor angyal engedelmeskedik az Istennek, amikor küldi, hogy menj Názáretbe egy fiatal szűzhöz, és mondd el neki az örömhírt. És Mária engedelmeskedik, legyen nekem úgy, ahogyan te mondod. Ha belegondol, akkor megrettenhet. Az akkori törvények szerint, ha nem törvényes gyermek születik, akkor a megesett anyát meg lehet kövezni. Hogyan magyarázza el mindenkinek az angyali jelenést, és az, hogy a Szentlélek erősít meg téged és ő szárját? De mégis engedelmeskedik, és azt mondja, hogy igen. És aztán ezek a pásztorok, akik kemény emberek, és megvan a feladatuk, a dolguk, és az angyali szóra azt mondják, hogy igen, megyünk Betlehembe, engedelmeskednek. Vagy a bölcsek követik a csillagot, és egy hosszú utat tesznek meg fáradtságosan, mert engedelmeskednek. A másik, ami segítse minket, ez az útrakelés. Ahogyan ez a család válaszolt, hogy megyünk. Útra kell Mária, amikor az örömhírt megtudja, akkor nem oda megy Józsefhez, hogy József, beszéljük már meg a dolgot. Nem az édesanyjához meg, hogy édesanyám, a következőt kell elterveznünk a jövőben, hanem elindul egy hosszú útra. Hova megy? Erzsébethez, a rokonához. Mert tudja, hogy Erzsébet is gyermeket vár idős korában. És Erzsébet tudja, hogy mit jelent az, hogy ami az embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És Erzsébetnek ezt el tudja mondani, hogy ő is milyen kiválasztott, és mire mondott igent engedelmesen. Mert ő meg fogja érteni ebben a helyzetben. Egy hosszú útra megy, és talán útközben gondolkodik is azon, hogy hogyan köszöntse, mit mondjon neki. De aztán nem kell ezen gondolkodni, mert Erzsébet köszönti, hogy hogyan lehetséges az, hogy az én uram, anyja jöjjön hozzám, mert a magzat már örvendezett a méhemben. Az a magzat keresztelő János, aki örvend, mert fölismeri már magzati állapotban a megváltót, aki érkezik. Magzati állapot. Az Isten fia is útra kell. Engedelmesen az atya akaratának. Nem csak majd a szenvedés előtt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljék ez a pohár, de ne az én akaratom teljesedjen, hanem a te akaratod, hanem már a magzati létben elfogadja az atya akaratát. És megéli az emberi létnek első pillanatától kezdve az utolsóig minden egyes szépségét, nehézségét és gondját is. Egyes szentírók azt írják, hogy ilyen magzati állapot a keresztény embernek az élete. Mert egy szülőpár, amikor várja a gyermeke születését, akkor nem tudja, szőke, barna vagy fekete hajú gyermek lesz. Nem tudja, hogy hogy fog kinézni. Bár vannak 3D-s meg 4D-s felvételek már az anyamében, valamit lehet látni, de az a magzat nem tudja, hogy milyen lesz az én édesanyám. Hogyan fog magához ölelni, vagy pedig csúnyán beszél. Nem tudja az a magzat, hogy hogy néznek ki majd a testvérei, vagy hogyan fogják örömmel fogadni, vagy pedig bánatosan. Mert rábízza magát a szüleire, a felnőttekre, abban a magzati állapotban. És a keresztény ember élete, a földi élete, ez a magzati állapot, hogy majd az örökkévaló mennyei boldogságban megláthatjuk az Isten atyánknak az arcát, itt pedig elképzeljük és várakozunk erre a találkozásra. Engedelmesség, útra kerés, és a harmadik az ajándékozás. Van egy aranyos kis mesécske, a pók ajándéka. Katonák fegyvere elől menekül a szent család, nagyon fáradtak is, estére behúzódnak egy barlangba, és a kis pók fölismeri a kis Jézust is. Hát valami ajándékot kéne neki adni. De hát mit tud egy kis pók? Semmi más, csak hálót szőni. És elhatározza, hogy hát oda barlang bejáratához, hogy megcsillanjon a fényben, egy nagyon szép hálót fog szőni, és dolgozik, és tényleg a barlang bejárata tetejétől az aljáig elkészül a pókháló. Aztán jönnek a katonák. Nézzetek be a barlangba. Á, felesleges. Ezt a pókhálót már elszakították volna, hogyha bemegy valaki. És tovább mennek a katonák, és megmenekül a kis Jézus. Nagyon szép kis történet, kis mese. De van benne valami tanítás, hogy ajándékban önmagunkat és a szeretetünket akarjuk átadni. És nem úgy találták ki az emberek, hogy na karácsonyon, akkor legyen a fa alatt valami ajándék, hanem az önmagát ajándékozó Isten fiát utánozzuk. Ennél becsesebb, ennél nagyobb kincs ajándék nem lehetséges, mint amit mi kapunk. Csak persze kérdés az, hogy ezzel az ajándékkal tudunk-e mit kezdeni, vagy csak ott hagyjuk, hogy porosodjon, vagy pedig örülünk, és tényleg tudjuk, hogy ez milyen nagy kincs. Néhány napon már csak a szép ünnepig, van bőven tennivaló, de segítsen ez a három feladat is, Isten akarata felé, ami emberi engedelmességünk, útra kelni, nem csak a rokonokat meglátogatni, nem csak a családtagokat várjuk, hanem a születő Isten fiához is mennünk kell. És az ajándékunk, amit másnak adunk, legyen szeretettel teljes, de ne felejtsük el önmagunkat is ajándékba adni a megváltó szeretetének viszonzásául. Amen.
Most Szabó Tamás atyának, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynökének adventi gondolatait hallják.
Krisztusban, kedves testvérek, kedves barátaim! Karácsony előtti utolsó vasárnapon az egyházunk ezt a 40 napot, amit arra kellett szánnunk, hogy helyre rakjuk magunkba az Isten képet és készüljünk az ünnepre, összefoglalja. Gyakorlatilag egybe akarja mutatni nekünk, hogy mindazt, az utat, amelyet az egyházunk a maga bölcsességébe fontosnak tart, hogy a karácsony felé vezető út az Ószövetségen keresztül vezet. Ezért van az, hogy ebben az időszakban sokat olvasuk a prófétákat, foglalkozunk az Ószövetségnek a fejlődésével és gondolkozásával. Hogy amikor eljön az a fényességes nap, akkor összeszedett lélekkel, teljes tudattal tudjuk értelmezni mindazt, ami értünk, ami üdvösségünkért, az Isten emberré lett. Egy összefoglaló, amelyben egy hosszú névsort olvasunk. Bevallom őszintén, én is néhány nevet ismerek közülük. Néhányat, akik egészen nagyok és különlegesek, Dávid vagy Salamon. Néhányat, akikről egészen rossz véleménnyel van maga a Szentírás is, hiszen bűnös, sőt, van közöttük pogány ember is, de a többségről fogalmunk sincs, hogy kicsoda. És ez így van jól. Már az az első jelzés számunkra, hogy a készületünkben sose felejtsük el, hogy az Isten nem a tökéleteseken, nem a hibátlanokon, nem a nagyokon keresztül akarja az ő szeretetét megmutatni, az ő üdvösségét szolgálni, hanem egyszerű hétköznapi embereken keresztül. Pont olyanokon keresztül, mint mi vagyunk. Néha botladozó, néha kereső, néha napján szebbik arcát mutató, néha napján nyűgös, és sokszor bűnös emberek tökéletesen megfelelnek az Isten tervének. Olyan felszabadító érzés, ha már idáig eljutunk. Mert az emberek mondhatnak és elvárhatnak tőlünk bármit. Sokszor le is sajnálhatnak, hogy mire vagyunk alkalmatlanok is, mire vagyunk képtelenek. Az Isten örök tervében minden alkalmatlan és képtelen embernek helye van. És ezeken az embereken keresztül jelzi az első fontos üzenetet. Ne higgy a gonosznak, te valójában ugyanúgy az Isten tervének a részese vagy. Ajándékként tervezett téged az Isten, és ajándékként hozott létre erre a világra. Mehet oda ajándékozni magadat. Nem tárgyakban, és ne dobozokban csomagolj. Állj oda, mutasd meg szeretteidnek, rokonaidnak, ismerőseidnek. Ajándékok vagyunk mindannyian. Az élet ajándéka, az Isten ajándéka. És az ajándék jellegünket nem a képességeink, tudásunk, nem az adottságaink, hanem a Teremtő örök szándéka adja. Látjuk ezeket az embereket, nem is ismerjük őket. De így felsorolva, egybelátva az Isten terve szerint üzenik nekünk, neked ajándék vagy. Hát ajándékozd magad azoknak, akik körülötted vannak. Hosszú felsorolás, sok-sok név. Ez a másik fontos üzenet. Ez a másik fontos készület az Ószövetségen keresztül. Ne a magad igazát keresd. Ne a magad vallásosságát keresd. Az Istenben ne azt keresd, aki majd megoldja a te dolgaidat és ügyeidet. Ne az aranyhalat, ne a csodatevőt. Hanem a gondoskodó Istent lásd. Aki hosszú tömött sorban mutatja meg az ő gondoskodását, amely jelzi, hogy az ő tervei nem a mi kicsinyességünk, hanem az Isten örök, nagyszerű és állandó terve. Gyakorlatilag ez a hosszú felsorolás jelzi, hogy nem ezeknek az embereknek volt egy Istene, hanem az Istennek voltak emberei. Milyen jól helyre tesz minket. Nem körülöttem forog a világ, hanem az Isten körül. És én is megint ebbe a sorba beleállhatok, és jelzi számomra, hogy bár nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném, de nem az a megoldás, hogy a gyermekeim mintájára hisztizni kezdjek, hanem észrevegyem, nagyobb, tágabb, gazdagabb összefüggésben. Nem nekünk van Istenünk, hanem mi vagyunk az Istennek, és beleállhatunk ebbe a sorba, és részeseivé válhatunk. 40 napja az Ószövetség emberei között léptünk, léptelünk, készülünk a nagy ünnepre, és olyan szép dolog, hogy itt, bár valljuk be őszintén egy kicsit olyan ünneprontó módon, már felolvasta az egyházunk, felolvastatta a születésnek az ünnepét is. Pedig még van 3 nap, még van 4 nap. Milyen jó lett volna csak akkor hallani, amikor nagyobb a meglepetés, nagyobb az öröm. De nem, üzen az egyházunk. Üzen az egyházunk, hogy ne lépj abba a hibába, mint az Ószövetség népe. Te ne várd azt, ami már megtörtént. Ne várd a karácsony, mert az nem 4 nap múlva fog történni. A karácsony 2000 éve egyszer s mindenkorra megtörtént. Ne az Ószövetség hibájába essél. Az Ószövetség népének a problémájába, akinek egy része még mindig várja, hogy majd egyszer valamikor megtörténik az, amire várnak. Ne essünk abba a hibába, hogy Godóra válunk, ahelyett, hogy észrevennénk. Itt van. 2000 éve egyértelműen, világosan jelezte számunkra, hogy ő beteljesítette az ő ígéretét. Mi megérkeztünk, mi már annak a népnek a részesei vagyunk, akik bár várakozunk a második örök eljövetelre, de az elsőben már megkaptuk mindazt a választ, amire szükségünk van. Megkaptuk mindazt a választ, amit ő üzenni akar ezen a hosszú soron keresztül. Megkaptuk azt a választ, amire ez az emberek még csak várakoztak, akiknek nevét felsoroltuk. Mi már a választ is hordozzuk magunkban. A megtestesülés csodálatos titkát. Az időtlen belép az időbe, a végtelen belép a végesbe, az isteni belép az emberibe, hogy minket újra és újra arra bíztasson, hogy ezek az áldott napok, amik előttünk jönnek, ezek legyenek ennek a napnak az ünnepei. Nem azért, mert történni fog valami, hanem azért, mert mi odaérkezhetünk. Mert ezek az ünnepek arra figyelmeztetnek minket, hogy figyelmünket a világ zajai helyett az Isten üzenetére tegyük. Mi legyünk azok, akik koncentráltabban megpróbálunk ezekben az áldott napokban erre az üzenetre figyelni. Ami 2000 éve újra és újra megszólal, ember, jó az élet. Isten terve szerint van mindez. Hogy mi legyünk azok, akik gondolatainkban újra és újra tudatosítjuk. Megváltott és megszentelt emberek vagyunk az Isten terve szerint, aki egyszer s mindenkorra elérkezett közénk. Ezek az áldott napok erre szólnak, hogy koncentráltabban figyeljünk a lényegre, hogy az tudatunkat újra és újra helyére tegyük gondolkozásunkban, és legfőképpen igaz emberhez méltóan hálát és köszönetet mondjunk mindezért. Hogy mi legyünk azok, akik ebben a néhány napban kimerik mondani, megmerik köszönni, oda mernek figyelni. Hálát adok neked, Uram, hogy az Ószövetség népének várakozásával szemben nekem már egy isteni terv beteljesülését teszed elém. Hálát adok neked, Uram, hogy újra és újra összeszeded az én tudatomat, és észreveszem, hogy az én életem végessége mögött ott van a te végtelenséged. Hálát adok neked, Uram, és igyekszem figyelmemet rád fordítani, hogy újra és újra átjárjon az a biztos, egyértelmű és örök üzenet, hogy én már nem várakozás, hanem a beteljesülés korába születhettem, hogy én már az vagyok, akinek újra és újra itt van, intenzíven, nagy dózisban az üzenet. Ember, örülök, hogy vagy. Ember, akarom, hogy legyél. Ember, akarom, hogy örökké legyél. És én 2000 éve mindent megtettem ezért, hogy ez számodra csak egy koncentrálás, vagy számodra csak a tudatod odafordítása, vagy számodra csak a hálaadás ajándéka maradjon. Milyen csodálatos így látni. Megérkeztünk. Megérkeztünk, mielőtt megszülettünk volna. Nekünk nem kellett elmennünk Betlehembe, mert a Betlehem érkezett közénk. Erre tanít minket ez az utolsó vasárnap. A nagy összefoglaló. Mi már csak örvendezve, hálát adva tudjuk azt mondani. Csodálatos az Isten az ő terveiben, csodálatos az Isten az ő megváltásában, csodálatos az Isten a mi életünkben, csodálatos az Isten az örökké valóságban, amely egyszer s mindenkorra nekünk is át akar adni. Amen.
Végezetül folytatjuk a szinodalitásról szóló beszélgetés sorozatunkat, amelyben most Kocsis Fülöp érsek metropolita atya, Domokos Zsolt görögkatolikus atyával beszélget.
A szinodalitás jegyében gondoljuk át feladatainkat itt a bőti időben, most már egyre közeledve a karácsonyhoz. És a püspöki szinódus, amely a szinodalitásról szólt, annak a záró dokumentuma azt a képet használta, Jézus a Genezáreti tó partján megszólítja az apostolokat, vessétek ki a hálót, és akkor utána aztán megfogalmazza ezt a küldetést, hogy úgy küldelek titeket, mint ahogy mennyei atyám küldött engem. Te ezt a küldetés témát választottad, több atyával átbeszéltem, beszélgettem már ezekről az érdekes témákról. Miért pont ezt választottad, és szerinted mit jelent az, hogy küldetésünk van?
Roppant izgalmas témának tartom azt, hogy az Isten megszólít bennünket. Azt gondolom, hogy a küldetés tudatunk az abból fakad, vagy a küldetésünk, hogy valamilyen úton, módon találkozunk az Istennel, vagy valamiféle belső személyes találkozás ez, vagy valamiféle élmény, vagy egy másik személyen keresztül.
És már a találkozás megtermi a küldetést?
A találkozás fog, ebből a találkozásból fog fakadni az, hogy túlcsordul bennünk valami. Hogy azzal a személlyel, akivel találkozunk, az ő szeretetével, az igazságával, azzal a fajta végtelen rendező elvel, ami köré minden rendeződik, ez egyszerűen úgy nem tudjuk magunkba tartani, ezt úgy szeretnénk megosztani másokkal. És itt karácsony felé mindig eszembe jut egy történet, mert indulhat ez egészen messziről. Egy édesapa ült otthon karácsonykor, és...
Nem magadra gondolod.
Nem, én vagyok
sem. Most egy gyermekén.
De nincs otthon kandallunk. De ha lenne, akkor gyakran leülnék mellé, ahogy ez az édesapa is tette. Leült, és akkor így nézte a tüzet, ránézett a feleségére, ránézett a gyerekekre, visszagondolt arra, hogy telt ez a nap, és így próbálta magának megfogalmazni a háláját, hogy olyan hálás, és így kereste a pontokat, hogy nem hívő ember volt, hogy hálás vagyok a sorsnak, de nem érezte. Hálás vagyok az életnek, de hogy úgy nem találta
kifejezést. Kinek is legyen hálás.
Hogy kinek is legyen hálás. És hát volt egy papismerősem, és másnap elment, hogy nem tudja, hogy mi ez, de hogy így formálódik benne valami, hogy úgy hálás, de nem tudja megfogalmazni, hogy kinek. És hát ez a pap így rámosolygott baráti kapcsolatban, majd hogy nem véletlenül jöttél te hozzám szerintem, hogyha ezt így meg szeretnéd fogalmazni. És nagyon érdekes volt, hogy több évet elvett, vagy hát több éven keresztül tartott, amíg ez a férfi megtért, ami ki tudta mondani őszintén azt, hogy én hálás vagyok Istennek mindezért.
Egy ilyen esti boldogság érzésből elindult abba az irányba, hogy valakinek ezt köszönheti.
Igen, és azt gondolom, hogy ez tud túlcsordulni és átadódni több embernek rajtunk keresztül, hogy ezt meg szeretnénk osztani. Aztán gondolkodtam, hogy kiegészítsem ezt a képet. Ugye itt van a hála, nem mindig érezzük magunkat ennyire hálásnak. Hogy ott van például Teréz anyának a képe, aki meg találkozott a szenvedéssel. És ebben a szenvedésben találkozott, ugye neki már volt egy erős alapja Krisztussal, de abban is találkozott, és ezen keresztül kapta a küldetés tudatát, és ezen keresztül szeretett volna segíteni másoknak.
Igen, mindig ezt hangsúlyozta, hogy amikor a haldokló, vagy sebeiben, vagy piszkában ott fekvő beteggel foglalkozik, ő Krisztus látta benne, és Krisztus értette meg azt, amit tett az embereket.
Igen.
Tehát akkor egyrészt a hála, másrészt pedig a másik ember rászorultsága, indítja az embert arra, hogy amit én az Istennel kaptam, amit a találkozásban kaptam, azt továbbadjam, megosszam másokkal?
Azt hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatunk az, ami csatornázza ezt az egészet, ugye, hogy milyen irányba folyjon ez tovább. Ugye, kicsit tovább lépve ettől, hogy ugye a küldetés tudatunk, hogy onnan tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk.
Igen. És
azt gondolom, hogy az Isten hozott anyagból dolgozik, már bocsánat a kifejezésért, de itt ez alatt azt értem, hogy a 139. Zsoltár is fogalmaz, hogy anyánk méhében szőtte a mi testünket, és ott beleszőtte a talentumainkat is. és hogy ezzel együtt álmodott meg bennünket. És hogy ebből a kapcsolatból fakad az, hogy felismerem, hogy mit kaptam, és hogy hová szól az én küldetésem.
Igen, mert de akkor mégiscsak több mi az Istennel való találkozás túlcsorduló élmény, ezt meg akarom osztani másokkal, hiszen azt mondja Jézus, hogy úgy küldelek titeket. Tehát azért ez egy célirányosabb is, amit most mondtál, hogy még bel is szőtte az emberi személyiségbe a talentumokat, tehát az Istennek úgy tűnik, hogy van egy ilyen célirányos elképzelése rólunk. Hogy lehet ezt fölismerni, jó Isten, mit gondolsz belőlem, vagy mit akar, hova küldesz?
Igen, messzebbről indítanám, hogy ugye itt a talentumoknál egy kicsit úgy megerősíteném mindenkinek a lelkét, hogy mindenkire szükség van. Nagyon tetszik a katolikus
nincs egyháznak. Fölösleges ember.
Nincs fölösleges ember, vagy ahogy Böte Csaba fogalmazott, hogy nincs selejt, nincs, akire ne lenne szükség. És a katolikus egyház katekizmusa szerint senki sem kapta meg a talentumok teljességét, pontosan azért, hogy mindenki érezze azt, hogy szükség van a másikra.
Azt teszi hozzá, ami neki van.
Igen, és hogy ez egy ilyen nagyon megindító dolog, hogy lehet, hogy a legapróbb dologba is, de nélkülözhetetlen vagyok. Nem véletlenül vagyok itt a Földön. És ez is adhatja a küldetés tudatunkat, hogy fölismerjük, hogy mi van bennünk. Azt gondolom, hogy az az érzés, hogy küld bennünket a Jóisten, az viszonylag könnyen felismerhető. Mert ugye túl akar csordulni, úgy keressük az irányt. Az talán egy fokkal nehezebb, hogy milyen irányba szeretne bennünket küldeni, ugye ott a talentumainkat felismerni, és erről az jutott az eszembe, hogy ugye régen a korszellem nagyon lehatárolt bennünket, hogy mi közül választhattunk. Ott azért könnyebb volt kiválasztani azt, hogy na, melyik az én utam, vagy hogy ugye a családi hátterem, a társadalom, mi az, amit megenged a számomra.
Sokkal meghatározottabb volt egy-egy életút?
Igen, sokkal meghatározottabb. Ma pedig, ugye itt ebben a nagy szabadságban, hogy bármiből választhatunk, és bármit választhatunk, és hogy ugye bárhová elmehetünk egyetemre, jobb esetben bármilyen szakot választhatunk. Ez a fajta nagy szabadság egyébként egyfajta félelmet is kelthet az emberben, hogy mégis mit választhatunk.
Túl sok az út.
Sok, igen, és hogy már nem emlékszem a szerzőre, de egy könyvben ez volt írva, hogy van-e egyfajta rendező elv az én életemben, ami köré szövöm az én egész életemnek a döntéseit, vagy csak ilyen, hogy is fogalmazott, töredékes életet fogok élni, ami nem áll össze egy egészé. És hogy ezért tetszik a számomra, hogyha van egy rendező elv, egy erős Isten kapcsolat, akkor annak alapján megismerem önmagamat, persze itt a társtudományok segíthetnek a hit mellett, jól választhatom ki a páromat, ugye, vagy felismerhetem a hivatásomat a nőtlen hivatásra, a cölibátusra.
Ebben azt mondta, hogy mind a ketten beletaláltunk, mert szerintem te is megtaláltad a párodat, meg én is magam hivatását. Beszélget egy családos ember, meg egy szerepszer.
Én megtaláltam, remélem a párom is. Szóval... És igen, itt a hivatásunk ebből nőhet ki, hogy e köré a rendező elv köré felfűzöm az eddigi megtapasztalásaimat, és haladok
szépen. Lehet azt mondani, hogy akkor ezt kell megtalálni, mi az én rendező elvem, ez ilyen nagyon elvonnak tűnik, mit kell nekem követni, mi fontos igazából, mi az, ami alá tudok rendelni mindent, mert az annyira fontos. Egy édesanyai magatartást szoktuk leginkább példának hozni, hogyha ő édesanyja és a gyermek ott mindent alárendel, tehát minden, ez a legfontosabb. Találhatunk azért, hát olyan sok minden van, sőt, tényleg annyi mindent kínál a mai világ, hogy nem olyan könnyű megfogalmazni, hogy akkor mi lesz az én belső mozgatórugom, életelvem. Talán az segíthet, hogyha visszacsatolok, hiszen te kezdted onnan, az Istennel való személyes találkozásra. Tehát azért jó Isten nem csak beleszőtt, és akkor nem bőr rakd össze magadnak a saját pazilőzat, hanem néha azért segít is, nem? Hogy egy-egy sarkot adok, már kicsit kirak, hogy... Nem?
Igen.
Hogyan segít a jó Isten megtalálni a társunkat? Van erről tapasztalatod, gondolatod, elképzelésed?
Nem mi vagyunk az elsők, akiket küld. Hogy küldött már ugye a családunkat, küldte az egyházat, az egyházon belül papokat, elkötelezett híveket, hogy amikor mondjuk azon gondolkodom, hogy az én életemnek az alapjait hogyan kellene lerakni, hogyan kellene megtalálnom a küldetésemet, segítséget kérhetek azoktól, akik már mondjuk elindultak ezen az úton. És hogy talán egy kicsit így a szinodalitáshoz visszatérve, hogy ugye közösségben mozgunk, közös, mindenkinek van egyéni küldetése is, de közösen haladunk egy úton, és azért segíthetjük egymást, hogy hát én téged úgy ismerlek, hogy. Vagy a múltkor imádkoztam, és azt súgta nekem a Szentlélek, hogy neked talán ebbe az irányba kellene menned. Uh-huh. Vagy ugye van a bölcsességünk, ami Istentől származik, meg ugye az imádságban a Szentlélek által ezek a fajta indítatások, amiket átadhatunk másoknak, és hogyha ezt így megfogadjuk, jó embereket választunk magunk mellé, akkor ez segíthet bennünket abban, hogy a mi egyéni életünkben, bár mások tanácsával kiegészítve, megtaláljuk a saját utunkat.
Az jutott eszem egy érdekes kérdés, hogy közösségnek lehet küldetése? Egyéni embereknek ebből a tapasztalatból, ebből a belső Isten kapcsolatból megfogalmazódik valamilyen feladat, irány, út. De hogy van-e közösségi küldetés, hiszen Jézus úgy azt mondta, úgy küldelek titeket, nem csak, hogy téged, meg téged, meg téged, bár egyenként is megszólította Pétert, hogy szeretsz engem, és akkor legeltes juhaimat, tehát van ilyen egyéni küldetés is, de úgy küldelek titeket. Te hajdudorogi vagy például, hajdudorognak szinte van egy küldetése, vagy egy családnak küldetése, egy közösségnek.
Igen. Több minden ez eszembe jutott, ugye, hogy küldelek titeket, és ott gondolta a 11 apostolra, ott, akik ott jelen voltak, de ugye ott van a 72, hogy különböző közösségeket alapított Jézus, szűkebbet és tágabbakat, hogy, és azoknak biztos meg volt az egyéni dinamikája, küldetése, hogy hogyan kell véghez vinni a mindazt, amit rájuk bízott az Isten. És azt hiszem, hogy
igazából eleve kettesével küldte őket, tehát hogy szinte sos egyedül, hanem párban, ez is tételhöz kapcsolódik.
Igen, hogy támogassák egymást, vagy hogy ott legyenek egymásnak, hogyha ha nehezebb a helyzet. Igen, a küldetéssel kapcsolatban, hogy lehet-e ez családi, vagy a közösségben, azt gondolom, hogy lehet, mert azért van erről tapasztalatunk, hogy mondjuk vannak olyan családok, akik nagyon szeretnek mondjuk muzsikálni, és ott a szülők összeállnak a gyerekekkel, mert ugye ez a talentum tovább öröklődött, és akkor egy zenekarra összeállnak, és mondjuk dicsőítő énekeket játszanak, akkor ezzel mondjuk így tanúságot tesznek a közös hitükről.
Mert egyáltalán, hogyha valami szép zenét játszanak, maga a zenének van transzcendens hozadéka, vagy rejtett üzenete, tehát én nem is azt mondom, hogy csak a szertartásos dicsőítésekre kell itt gondolni, hanem nem tetszik nekem ez a kép, bár én inkább a papcsaládokra gondoltam, hogy ők is vannak olyan papcsaládok, ahol a gyermekek számára annyira nyilvánvaló, hogy hát mi is azt tesszük ma, amit édesapa, nem tudom, a fiad már bekapcsolódott-e már, de talán majd, hogyha nagyobb aska lesz.
Hát az én fiam még már 2 éves, és talán már említettem, hogy kapott egy ilyen szép fonott töménezőt, és azzal szokott körbejárni a házban, és akkor ott rázza a töménezőt, és amikor megállít bennünket, addig rázza, amíg nem betünk keresztet, és nem mondjuk, hogy ámen. Úgyhogy úgy tűnik, hogy kap egy mintát az édesapjától, látja az ő küldetését, és ha majd elérkezik az az időszak az életében, amikor egy saját döntést kell hoznia, akkor lehet, hogy ez egy minta lesz, és azt mondja, hogy én ezt azt érzem, hogy ez engem annyira átszűt, annyira bennem van, kaptam az Istentől is, meg édesapámtól is, hogy igen, mondok rá. De ezt azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy saját egyéni döntéssé fog válni. Egy biztos alapot remélem fogunk tudni neki adni, vagy fogunk neki tudni adni, de hogy legyen meg az egyéni döntés.
Érdemes visszagondolni, vagy újra átgondolni, és mert a beszélgetésünkben megvilágítottunk több olyan elemet, amelyekből összetevődik a hivatás, és nyilván egy pap apukának a fia, hogyha pap lesz, erre számtalan példa van, de nem csak azért, mert hát apám pap volt, akkor én is azt fogom majd csinálni, de egy ilyen jó kis alapot kap arra, hogy mégis kibontakozzon az egyéni hivatása. Végül a te hivatásodra szeretnék rá, jó, hát megtaláltad, pap lettél, de hogyan fogalmaznád meg? Szerinted téged mire küld az Úr? Úgy küldelek titeket. Meg tudod ezt fogalmazni?
Hát a papi elmondatom, hogy megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen.
Uh-huh.
És nekem ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos momentum az életemben, hogy amikor mondjuk nagy nehézségeken, fájdalmakon mentem keresztül, akkor az Isten képes volt megajándékozni az ő szeretetével. Volt olyan, amikor azt mondtam neki, hogy...
Nem erről volt szóra.
Ilyet is mondtam már neki, hanem azt, hogy azt gondolom, hogy kevés az ő szeretete. Itt szeretném most itt a Földön megélni. És annyira érdekes volt, most nem szeretnék belemenni a részletekbe, de az Isten pont ugyanúgy adta a szeretetét, ahogy én azt kértem, valakiken keresztül, és amikor ezt megkaptam, emlékszem, még kispap voltam, azonnal bejöttem a kápolnába, és így lerogytam. És így megköszöntem, hogy annak ellenére, hogy ugye ilyen gyarló, kicsi emberként én ezt így mertem kimondani, nekem nem elég a te szereteted, én valahogy így akarom megtapasztalni, megadta.
Megadta az is.
És remélem ez volt a jól ismertem föl, mert ez volt a kulcsmomentum, hogy onnantól kezdve igyekeztem úgy élni az életemet, hogy az ő szeretetére koncentráljak. Érdekes, ahogy ezzel ő így játszott. És az én életemben azt tapasztaltam meg, hogy az összes sebet, amit az élet ejtett rajtam, ő képes volt begyógyítani. Ott vannak ezek a hegek. De hogy ettől én valahogy ettől váltam egyedivé. Ettől formálódott az én világlátásom. Azért vagyok talán ott éppen most, ahol vagyok, mert ebbe az irányba segítettek. Ezért gondolkodok úgy, azért tudom megtalálni a szavakat azokkal az emberekkel, akikhez én azt gondolom, hogy küldetve lettem.
Értem. Tehát ezekből tevődött össze a te hivatásod, amelyben benne vannak ezek a sebek is, és benne vannak ezek az élmények, amikor a gyógyítás tapasztalatát élhetted át, és említetted, hogy ez isteni ajándék volt. Tehát karácsony felé fontos, hogy ezeket az ajándékokat észrevegyük, amit nem csak a karácsony fa alatt találunk meg, hanem az Istentől kapjuk, és a bőti időszak arra is való, hogy kicsit jobban megnyissuk magunkat, hogy felismerjük ezeket az ajándékokat, és az ajándékokon keresztül pedig megformálódjon a saját küldetésünk. Egyetértek én veled én is, hogy mindenkinek megvan a maga küldetése, milyen szép karácsony ajándék lenne, hogyha mindenki megtalálná maga küldetését, szerintem annál nagyobb boldogság nincsen, ezzel én is egyetértek vele. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben meghallgathattak két adventi prédikációt, és folytattuk a szinodalitásról szóló beszélgetés sorozatunkat is. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.